Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en, a Monitor délutánban. Csütörtök van délután, 5:30, ahogy azt megszokhatták, ez a földgömb rovat ide, és kedves beszélgető társammal, Szigeti Ferenccel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő. Jó napot kívánok neked még egyszer!
Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A legfrissebb földgömb van előttem, nyitva, a Madár Odukon túl. Milyen egy madárbarát település, ezt a cikket jegyzed. De hadd kezdjem priváttal, és azzal, hogy annyira szimpatikus voltál, mert rögtön azt kérdezte tőlem, amikor szerveztük az interjút, hogy jöhetnének-e madárbarát települések is a beszélgetésbe. És mondtam, hogy most legyünk ketten telefonon. Aztán elgondolkoztam azon, hogy sok ember tudtál volna hívni? Sok ilyenféle fajta település van? És ez a megkülönböztetés, hogy madárbarát település, ez nem csak egy matrica, meg egy ilyen a település szélen levő táblán egy ilyen plusz jól hangzó brand, vagy nem tudom, ilyen dolog. Szóval vannak ilyenek, és sok van ilyen?
Hát abszolút tudtam volna hívni embereket, mert én ugye csak külső és lelkes megfigyelője vagyok ennek az ügynek, de egyrészt ugye én településfejlesztéssel foglalkozom, és ebben a minőségemben lettem kapcsolatban ezzel a szövetséggel, tehát a Madárbarát Települések Országos Szövetségével, amit ugye az ország egyik, vagy talán a legnagyobb civil szervezete, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hozott létre. Ő alapesetben 27 önkormányzattal összefogva tavaly. Én ezek közül dolgozom pár önkormányzattal, úgyhogy őket tudtam volna leginkább meghívni. És hát nyilván az MME, tehát a Madártani Egyesület nagyon régóta figyel arra, és szerintem egy átlagos polgár is észreveszi azokat a kis táblákat, főleg kertvárosokban, hogy madárbarát kert, ugye van egy ilyen programja, hogy hát a lakosok is tudják segíteni a madarakat, és hát ez lett ugye kicsit kiterjesztve egy formálisabb szövetségé, hogy egy település azért elég sok féle módon tud segíteni, nyilván méretfüggő is ez a dolog, és hát ezért jött létre.
Oké, na erről akarlak pont kérdezni, Orbán Zoli, vagy én is nagyon régóta nagyon sokat beszélgetek, és nagyon örültem, hogy beidézted az ő ne etessük a vízimadarakat, mert nem tesz jót nekik cikket, mert ezzel nagyon sokat vitáznak mások állatvédők, meg hát nyilván az emberek is, jó érzésű emberek, mint is én magam, de erről már sokat polemizáltunk. Szóval világos, az én kertem is egyébként madárbarát, bár nincs táblám róla, meg nem hitelesítettem ezt a dolgot, de millióféle madarom van, hál' Istennek, pomázon lakom egy nagy kertben, egy nagy öreg kertben. Azt tudjuk, hogy egy kert hogy lehet madárbarát. Az is, hogy mondjuk egy családi ház, hogy nem veri le a fecskefészket, meg sok minden, meg kiraksz három udut, meg eteted, meg itatod, fürdőző, stb. A településekre hoz légy szíves példát, hiszen ezt teszed a cikkben is. Hogy tud egy település ebben lépni? Hiszen ahol madár van, sok madár van, és a madár jól érzi magát, írod, ott az emberek is azért jól érzik magukat. Úgyhogy ez egy jó jel, hogyha sok madár van, és azok jól érzik magukat.
Hát igen, és leginkább egyébként szerintem, bár én nem vagyok ennek a témának a tudósa, de leginkább ugye úgy tud segíteni egy település, hogyha fészkelő helyet és főleg táplálkozó helyet biztosít. Tehát nem is feltétlenül, vannak ugye nagyon látványos akciók, mint azért is az a cím, hogy madárodukon túl, hiszen madároduk telepítésével, a kertekben ugye téli időszakban etetéssel, nyári időszakban főleg ilyen hőhullámok idején, mint most itatással, ugye erről sokan elfeledkeznek, de ezen felül valóban például ugye itt az egyik kép is Veszprémbe készült, ahol az önkormányzatnak van egy klímaadaptív gépkezelési gyakorlata, ami azt jelenti, hogy az üres, nem igazán használt, se kutyasétáltatók, se piknikezők által nem használt zöld felületeken nem nyírják a füvet, és felülvetéssel, magszórással sokkal inkább biológiailag sokszínűbbé teszik. És hát ugye, ahol van sok virág, ott van sok rovar is, és ennek megfelelően lesz egyre több madár is. Tehát például ilyen akciókkal, hogy a közparkokat megpróbálják átalakítani egyrészt egyébként a klímaváltozásnak jobban ellenállóbbá, és ezzel együtt biológiailag sokszínűbbé. Aztán ugye vannak ilyen nagyon specifikus akciók, hogy ugye például főleg a gyöngybaglyokat, meg a denevéreket is régi épületek, templomtornyokon megfelelő technikával, odukkal lehet segíteni, úgyhogy úgyhogy mondjuk a galambok, amik nem annyira kívánatos szereplői ennek a történetnek, ők ne tudjanak beszállni. És aztán vannak ugye azok a faktorok, a kicsit kényesebb, vagy hát szenzitívebb kérdések, mint például, amire nehezebb valóban tenni. Hát ugye ilyen például ez az ablaküveg kérdés, hiszen rengeteg madár esik ennek áldozatul, és nyilván nagyon sok intézmény vagy lakó próbál erre ez ellen tenni, ugye ezekkel a matricákkal, illetve kilógatott ragadozó madár sziluettekkel. Hát nyilván itt a legtöbbet a témának a integrálása jelenteni a városfejlesztési stratégiákba. Tehát azért nem csak a madarakról szól, hanem leginkább arról, hogy hogyan lehet egy település zöldebb és természetközelibb. Például az üveg problematikára visszatérve, ugye létezik már olyan üveg, és ez nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a biomimikri tudományát alapul véve, ami természetes folyamatokat, megoldásokat próbál alkalmazni az emberi életben, vagy hát a társadalmi életben. A pókhálónak nem repülnek neki jellemzően a madarak, és azt figyelték meg a tudósok, hogy ez azért van, mert a pókhálóban ilyen nagyon a madarak szeme számára látható UV, tehát látják az UV visszaverés miatt a pókhálót, és ma már készülnek olyan üvegek, amelyek ezt tudják, tehát emberi szem számára láthatatlan mintázatok vannak rajta, ugyanúgy ki lehet rajta látni, ugyanúgy bejön a fény, viszont a madarak emiatt sokkal nagyobb valószínűséggel nem repülnek neki. Ezek nyilván modern technológiák, most jönnek be az életbe, de hát ezeket már használják, és akár egy település elő is írhatja őket. És hát ugye a legszenzitívebb kérdés az pedig a leginkább talán egyrészt a macska ügy.
Egyre kényesebb témákat pedzegetsz a madarakkal kapcsolatban, igen, igen. Itt ez ketté hát válik a társadalom, van, aki madárbarát, van, aki macskabarát, a kettő együtt nehezen megy.
Én erről úgy gondolkozom, mint civil természetvédő, hogy én azt hiszem, hogy ezekkel a probléma az, hogy a természethez való kapcsolatunk ugye egy kicsit másabb lett az elmúlt időszakban, ugye ez fokozottan jelen van a városokban. Ugye régen is voltak macskák, nyilván egy paraszti udvarba fogdosták az egereket, és nyilván fogdostak madarakat is, csak hát ugye ez az életforma jelentősen megszűnt, cserébe a macskák száma meg brutálisan megnőtt, és hát ugye kiengedjük őket az udvarra, és hát mindenki ismeri, hogy hozza be a madárkákat a macska, amivel brutális kárt tesznek, tehát hogy nagyon nagy mértékű. És a természethez való kapcsolatunk szerintem, és ez a szenzitív része az, hogy hát miért engedjük ugye ezt meg, tehát hogy van egy módosult életformánk, ha már macskát tartunk, akkor erre vagy figyelni kell, vagy a lakásba kell tartani. És hát hogy a települési szinten, önkormányzati szinten meg erre úgy lehet figyelni, ugye, hogy például ivartalanítási akciót indít egy önkormányzat, mert hogy ugye például a kóborkutyákat a társadalom azt mondja rá, hogy fogjuk meg őket, és ugye erre van egy intézményrendszer, ugye ez a macskáknál nem működik valamiért, tehát hogy ez
igen, és ivartalanítás után már kevesebbet kóborolnak, és akkor egyrészt nem veszik el a cica, a kedvenc cica, az nagyon fontos, az a gazdának, a macskabarátoknak. Én is nem szeretem a macskák, a másrészt meg megmarad az, ahogy írod, becslések vannak, nyilván senki nem számolta le, de 20-30 millió madár esik áldozatul csak a macskáknak Magyarországon, de ez egy hihetetlen szám. És még egy dolog, Feri, hadd mondjam, és akkor meg fogsz dicsérni, hogy figyelemmel kísérem a munkásságodat, és hogy minden mindennel összefügg, mert ugye itt van a pünköstfürdői képed is, arról a fantasztikus területről, itt van ez a Veszprém is, és akkor eszembe jutottak a szivacsvárosok, eszembe jutottak a méhlegelők, ugye, ami egy másik történet, hogy minden mindennel összefügg, és nagyjából ezek a helyszínek visszatérnek, mint jó példák. Ezért kérdeztem a legelején, hogy van ebből számos. Vannak-e olyan ötletek és új lehetőségek az említetteken túl, amiket még érdemes megmutatni, mert kevés pénzből is meg tud lépni egy önkormányzat, mert tudjuk, hogy pénze nincsenek kibérelve.
Hát igen, ami az én szakmámhoz közelebb áll, ugye, hogy a városok egyrészt a klímaadaptáció véget is igazából rá is vannak arra kényszerítve, de az abszolút trend, hogy mondjuk változatos fajösszetételű növényzetet telepítsenek, hiszen az ellenállóbb is egyben. A betegségek kevésbé tudnak ugye terjedni, csak gondoljunk ugye például a 100 éve ültetett, vagy több évtizede ültetett fasorokra, ugyanabból a fából van hosszú fasor, azt ugye nyilván, hogyha főleg itt a klímaváltozás miatt jobban terjedő károkozók megtámadják, mint egy rovar, hát akkor ez ott arról. De igazából ez ugyanígy működik a természetben is, tehát egy gazdag faj összetételű erdő az ellenállóbb, ugyanennek van egy leképezése a településeken is. Tehát igazából az, hogy madárbarát egy település, annak van nagyon sok tényleg gyakorlati és a madarakra fókuszáló része, ami talán egy kicsit jobban ismert, és nagyon sok jó dolog így zajlik, ugye, hiszen nagyon sok ismeretterjesztő kampány van részint településekről, de nagyon is civil szervezetek részéről. Ugye vannak állatmentő alapítványok, akik nagyon fontos munkát végeznek. És ugye ez azért a sajtóban is megjelenik, ugye a fiókamentések, gólyamentések, stb. Ugye az is egy nagyon fontos szegmens, hogy az áramszolgáltatók, a madártani intézettel közösen, meg más civilekkel közösen próbálják vezetékeken megoldani azt, hogy kevésbé legyenek veszélyesek például a kirepülő gólyák számára. Tehát vannak egy nagyon célzott akciók is, és egyébként meg ugye meglepően sok madár van a városban is. Ugye van itt két a Vörös vércékről, én például egyszer részt vettem egy madártani intézet által szervezett sétán, Vörös vércék nyomában a városban, és hát tényleg, tehát, hogy a várban, mondta Budai várban, a Ferenciek terén, tehát, hogy nálunk itt például a Böszörményi úton is fészkel vörös vércse, és hát azért az egy látványos és szép dolog azon túl, hogy esetleg a címkéket felismerjük. Tehát a városban is lehet olyan fajokkal találkozni, amelyek azért nagyon érdekesek és nagyon szépek.
Minden módon valahogy támogatni kell az ő életüket, meg életterüket. Pont az egyik képet nézem, Alicki Manuelnak hihetetlen képei vannak a vörös vércsékről és meg a baglyokról is, tehát egy-egy balkonládába egyszer csak beletolja azt a két-három tojást, és hogy utána mit csinál a tulajdonos, kidobja és virágot ültet bele, vagy valamilyen módon megpróbálja segíteni a fiókák fejlődését. Ez óriási felelősség, meg nagyon nehéz dolog, aki már látott ilyen kis madarat, vagy a kertjében azt gondolta, hogy most azt vissza kell valahogy passzírozni a valahol megtalált fészekbe, szóval van sok dilemma, meg van sok konfliktus, de nekem a legfontosabb mondatod a cikkben az, hogy ahol a madarak jól érzik magukat, ott jól élni az embereknek, és az a település az akkor jó életteret biztosít, úgyhogy valahogy ebben kell eljárni, és az nagyon jó, hogy te úgy látod szakemberként, terület meg településfejlesztő szakemberként, hogy sok ilyen kezdeményezést van, és sok ilyen település van.
Igen, és hát ugye nagyon sok a város, ugye hát főleg ilyen hőhullám idején, be is húzódnak az állatok, igen. Tehát hogy ez egy, igen. Mert azért például itt van víz, sok esetben locsolnak az emberek, igen. Sokkal egyszerűbb dolguk van az állatoknak, a madaraknak nyilván a legkönnyebb közlekedni, hiszen repülni tudnak, de hát ugye vannak konfliktusok is, amelyek sokkal inkább elérik szerintem ez is fontos, ugye a médiának az inger küszöbét jobban elérik a konfliktusok, miközben vannak ugye megoldások is, és azt meg szerintem minden fronton érdemes hangsúlyozni, hogy persze fecskefészek, meg csökken a számuk, meg ugye tavaly például ebben a hirtelen jött szeptemberi nagy hideg frontban, amikor éppen vonulni készültek, mennyien mentették meg, és tényleg hihetetlen képek voltak, hogy hogyan lehet segíteni a fecskéket, akik behúzódtak ugye erkélyekre. Tehát az bámulatos társadalmi összefogás is volt. De hát ugye azt is érdemes ilyenkor mindig, hogy hangsúlyozni, hogy mondjuk akár egy fecske, aki nem csinál nyarat, de hogy mennyi szúnyogot eszik meg. Ugye közben panaszkodunk a szúnyogokra, meg, tehát hogy közben ez is van, és ezt is érdemes látni. És persze vannak olyan konfliktusok is, a cikkben is szó van ugye a harkályokról, ami jelentős mértékben nehezebb probléma, hogy ugye a modern szigeteléseket
kezdik a szigetelést, igen.
Felbontja, mert hogy ugyanúgy kong, mint egy odvasfa, vagy legalábbis nagyon hasonlóan, és hát ezt nehéz kezelni. Tehát, hogy ez egy erős hívás a harkályok számára. Ugye a madártani intézet azt mondja, hogy leginkább és legegyszerűbben úgy lehetne kezelni, hogyha ezek a felületek egyrészt fedve lennének, ami nyilván több pénzkérdése. Másrészt, vagy például a növényzettel beszéltatva, ami nem olyan nagy pénzkérdés. De itt is ugye a biológiai tudás jön, hogy nem feltétlenül a technika a megoldás, hanem annak az ismerete, hogy például egy harkály jellemzően csupasz felületre száll csak le, tehát ahol növényzet van, lombozat van, levelek vannak, oda nem száll le, és hogyha be van futtatva egy ilyen szigetelt fal, akkor oda jó eséllyel nem fog leszállni. Szóval, hogy sok ilyen nagyon érdekes példa is van. Én magam is nagyon szeretem a madarakat, meg a gyerekeimmel lelkesen számoljuk a fajokat itt a környéken, ahol lakunk, és hát egyébként meglepő felfedezéseket is lehet tenni, tehát, hogy nagyon sokat, és manapság ráadásul erre már ugye applikációk segítenek ebbe a hangfelismerésbe, úgyhogy egy nagyon érdekes utazás is, vagy biológiai kísérlet így a lakókörnyezetünkben. A cikrálás ugye úgy kezdődik, hogy közben valahol mindenki fontosnak tartja ezt, hiszen a legtöbb zöldövezeti ingatlan hirdetésében, hogyha az áll, hogy madárcsicserkős környék, tehát ha ezzel adjuk el a lakásokat, házakat, akkor azért nyilván fontos ez.
Van mit gyűjteni, meg van mit megfigyelni, majd olvasom a cikkben, több mint 270 madárfajt figyeltek meg eddig Budapesten, Magyarországon meg 420-at, vigyázzunk rájuk, főleg ebben a nagy melegben, most van mit tenni mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, Szigeti Ferenc geográfus, település és területfejlesztő és madárbarát. Köszönöm szépen, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok. Köszönöm, András.